Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, folytatódik az Ezer Arc. Második vendégünk dr. Boda László, nyugalmazott egyetemi tanára, Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára és író. Őtőle is azt szeretném kérni a legelején, hogy egy pár szóval mutatkozzon be.
Először is megköszönöm a megtisztelő meghívást, nagy barátja vagyok az ilyen családias beszélgetéseknek. Legutóbb a Széchenyi körben volt alkalmam, és nagyjából annyian jöttek össze, tehát ennek komoly előnyei vannak, családa is fiasabb a dolog. Én 2001-ben mentem nyugdíjba, de hála Istennek mondhatnám azt is, hogy tényleg a 80. évemet hűtlenül elhagyva és átlépve a 81-be, most már életem legérettebb és legjobb alkotó korszakában vagyok. Most momentáneó már megvoltak a szerződések, az Ugorok című könyvemet akarom megjelentetni május 20-ára, mert van a kutatásomnak 18 év filozófia tanítás van mögöttem, az esztergomi érseki főiskolán, fiatal voltam még, 1955-től 73-ig a filozófia volt a fő tantárgyam, és mivel akkor hát részben azért nem tudtam publikálni, mert akkor nagyon nehéz volt könyvet kiadni, általában Iliába, teológiába tudtam publikálni. Nem is voltam eléggé szellemileg érett hozzá, hogy például egy ilyen úttörő vállalkozást kezdeményezzek, mint az eredet kutatás filozófiája. A másik dolog az, hogy esztergomi tanárkoromban vezettem az Egyházművészeti Bizottságot. És alkalmam volt, körülbelül 5 lehetőségem volt, hogy templomokba én magam is készítsek egyházművészeti dolgokat fölkérésre, és ebbe a vezérszerepet a keresztút vitte. A Szobi plébánia templomnak az intarzia keresztútja az, amit hát, hogy úgy mondjam, a legközelebb érzek a szívemhez. A közvetlen közeli múltba pedig, ez eléggé meghökkentő dolog, a Villányi úti Volksbank nem most kezdte el ez a folytatás, az életművemről rendezett egy kiállítást, amely a 2 hónap után még egy fél hónap ráadást kapott, és ebben a torinói lepel képek jelentős részben szerepeltek, de hát ott voltak a könyveim, stb. Semmi Zsolt nyitotta meg, és ez azt jelenti, hogy hát nekem ugyan több dimenziós múltam van. A filozófia adósságát törlesztenem kell, a művészeti, szolíd, szerény, egyházművészeti múltamból is át kellene menteni valamit, és ez az átmentés történt tulajdonképpen a torinói lepel kutatása során azzal, hogy én a torinói leplet elméletileg és gyakorlatban rengeteg rekonstrukciós kísérlettel próbáltam megközelíteni, amelynek az volt a célja, szoktam idézni Karintit, hogy megmagyarázom a bizonyítványomat, hogy mégiscsak egy morálteológiai professzor, 2 nyugdíjas egyetemi tanár, hogyan adja a fejét arra, hogy pont. Hát úgy adja a fejét, hogy II. János Pál pápa Európa újra evangelizálását ugye tűzte ki célul, amiben nekünk, hát Magyarország és Budapest és esetleg a közvetlen környezetünk marad feladatként, mindannyian arra vagyunk hivatottak a hívő emberek, legalábbis, hogy a magunk környezetében a magunk lehetőségei szerint evangelizáljunk. Igen ám csak, hogy a televízió az rettenetesen megemelte, fájó, hogy itt kell mondanom, a képi civilizációt, az elektronikus civilizációt, tehát ezért én így fogalmaztam, hogy hogyan lehet a képi evangelizációt megvalósítani, hogyan tudom én ezt a szerény, ezt a szolíd egyházművészeti múltamat kamatoztatni az evangelizáció szempontjából, és 1996-ban, amikor a Makkabeusi kortól Heródesi Kumráni Közjátékkal című könyvemet megírtam, a világ olyan kicsi, hogy az egyik lektorom itt ül velem szemben, a Géza barátom. Őt megírtam, az volt az első kísérlete, hogy a filozófiai kategóriák segítségével hogyan lehet, engem mindig a történelmi rejtvények érdekelnek, és a Krisztus előtti másfél század az tele van izgalmas és érdekes történelmi rejtvényekkel. Ugyanúgy, ahogyan egy nagyszabású történelmi rejtvény a torinói lepel maga is. Tehát 73-ban morálteológus lettem, becsületesen letettem a lantot, az ecsetet, nem foglalkoztam a képzőművészettel. A művészetből tulajdonképpen az irodalom maradt meg mind a mai napig, és sokat köszönhetek az irodalmi, úgymond hát járatosságnak, amennyire ez megadatott nekem. 1996-ban haldoklott az édesanyám, mi ketten maradtunk, az édesapámat 2,5 éves koromban elveszítettem. Nagyanyám nevelt, édesanyám aztán Szolnokon fölkészült szülésznőnek, Váci úr kórház főmadámja, ő és hát meglehetősen elfoglaltott, mi ketten maradtunk gyakorlatilag is, amikor fölköltözött hozzám Budára, a Feleketlen tó mögött a Dávid Ferenc utcában lakom, Kecskés professzornak a lakását örököltem meg, amit egyházmegyének a tulajdona. Akkor neki nagyon sokat köszönhettem, amikor aztán 96-ban elbúcsúzott a földi élettől, akkor, mivel mi ketten voltunk, és az édesanyához való kötődés, hát az valahogy mindig erősebb, és megvannak a történelmi múltjai, Mária, Mónika, és így tovább. Ez meglehetősen nagy belső megrázkódtatást jelentett számomra, úgy éreztem, hogy valamiben bele kell kapaszkodnom, és akkor kapaszkodtam bele a torinói lepel kutatásába, tekintve, hogy a Makkabeusi kortól Heródesig, Géza, nem tudom mennyire emlékszel rá, néhány képet rekonstruálni kellett. Antonius és Kleopátra nem volt népszerű a római birodalomban, megcsonkították a szobraikat, na mondom, hogy néz ez ki, levert száj, levert orr, stb., akkor megpróbálom ezt rekonstruálni, és akkor úgy oldotta meg a dolgot, hogy beraktam a fénymásolóba, akkor felfedeztem, hogy mit tud a fénymásoló, most már tudom azt, hogy mit tud a kompjúter festő készlete, ugye sokkal többet tud, és akkor elkezdtem eltüntetni a hiányosságokat, és akkor azt mondtam, megkérdeztem magamtól, hogy mi lenne akkor, hogyha ugyanezt a metodikát alkalmaznám a torinói lepel eredetének a másolatán, azt is betenném a fénymásolóba, pontosabban elmennék Budapest legjobb fénymásolóihoz, megcsináltatnám, azon lehet dolgozni, penge, kaparás technika, kiigazítás, visszaviszem a fénymásolóhoz, Újra előhivatom, olyan színben és olyan nagyságban, amennyiben akarok. És végül eljutottam oda, hogy megtaláltam azt a fénymásolót, amely teljes életnagyságban kutatók szerint a torinói leper embere, így nevezi a tudomány, 178 cm magas volt. Tehát én ugyan olyan másolatot készítettem, és azok egy az egyben meg tudták ezt csinálni. Otthon aztán fölszögeztem az ajtómra, és éjjel 3 órakor szoktam felébredni, akkor általában nagyjából 2 óra maradt arra, hogy az éjszaka teljes csöndjébe megpróbáljam ezt a rekonstrukciót. A rekonstrukciók eleinte nagyon nehezen mentek, ahogy a kísérletek, utána egyre jobban kezdett összeállni egy olyan anyag, amivel én már megkezdtettem az országjárást az evangelizáció céljából. Természetesen ahová meghívtak, elsősorban a városok, Budapest, több helyen is és többször is, és akkor találkoztam emberekkel, olyanokkal is, akik nem járnak templomba, és ez egy hallatlanul izgalmas és érdekes rejtvény. Hitem szerint elég kritikus vagyok a világ első számú és legkiemelkedőbb relikviája. Mi magyarok egy kicsit, hogyha meg akarjuk közelíteni hasonlattal a magyar szent koronára gondolhatunk, de mindig prüszkölök, amikor a katolikus szerkesztőségbe a torinói lepet kisbetűvel írják, a magyar szent koronát nagybetűvel, mondom, bocsánatot kérek, ott is szerepel egy korona, tövis korona nyomaival, és hát azért valamivel többet nyom a latba, még a magyar szent koronának is. Ezzel megmagyaráztam lényegében a bizonyítványomat, és ennek a körülbelül összeszámoltam, körülbelül 36 alkalommal történt ez az országjárás, még olyan eset is volt Szombathelyen, hogy úgy tartottam a lelki gyakorlatot, hogy a teremben a képeim, körülbelül 25 képem, bekeretezve szépen, vagy pedig tekerhetően életnagyságba, azok ott voltak a falon például. A csúcsot az jelentette, hogy számomra is egy kicsit meglepően és váratlanul 2000-ben Jézus Krisztus születésének, ugye a 2000. évfordulóján, mert hát ugye nem a biblikusok által föltárt, ma már úgy tudom, Krisztus előtt 4-ben született tulajdonképpen a naptár problémák miatt Jézus, akkor meghívtak Orvietóba, és Orvietóban a világkongresszusra hívtak meg, és az Orvietói világkongresszuson angol nyelven előadhattam a lepel kezeinek a két problémáját. Az egyik az, hogy miért van X alakba eltemetve, holott a kezeknek az állása az sok mindenről regélhet, a másik pedig a leesett jobbvál, amely szakorvosokat kérdeztem meg, és aláírattam egy angol nyelvű dokumentumot, amely egyértelműen válficamra utal. Az annyit jelent a válficam, hogy a jobb válnak a fejcsontja, az kicsúszik a tokjából és alácsúszik, és az egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog, és gyönyörű, mondom ezt a szót, amikor a kutatók a vér aláfutásból megállapítják, hogy Jézus a keresztpán az agóniában nem párhuzamosan tartotta a kezeit, hanem a jobb kéz az le volt esve. Tehát én akkor a meditációmban nagy tisztelettel adóztam a bal kéznek és a jobb lábnak a tartó szerepével kapcsolatban. Valamit a lepelnek az adataiból, nem tudom, hogy ki mennyire tudja. Képzeljünk el egy 1 méter 10 cm-es és 4 méter 36 cm-es len vásznat. Büszkölök a biblikusokra, amelyek közül egyik másik, hát a len szót használja, de hát lenből sok minden lehetséges. Tehát ez egy olyan kendő, amit a temetéseknél alkalmaztak. A biblikusok azt hiszik, hogy mindig a Lázár temetését kell alapul venni, amely egyértelműen az egyiptomi kultúrától örökölte a zsidóság a temetkezésnek a kultúráját, de befáslizva bandással, mint a Lázár temetésénél csak a tehetősebb emberek temetkeztek. Az egyszerű embereket lepelbe takarták, a kumráni esszérusok papjait ugyanúgy lepelbe takarták és úgy temették el, és a kivégzettek temetésénél pedig szintén lepelbe takarták. Ugye a Szentírásban abszolút egyértelműen és világosan benne van, hogy Jézus testét, holttestét lepelbe takarták. Lelki szemeim előtt ott van az a gép, hiszen ma már az égvilágon minden lehető dolgot bemutatnak érzékletesen, hogy hogy nézhetett ki ez a lepelbe való betekerés, betakarás. Tehát itt egy pillanatig sem lehet kétségünk, és a Szentírásban, elsősorban gondolok a Jánosi evangéliumra, egyértelműen többször világos utalások vannak a lepelre, amelybe Jézus testét betekerték. Mi lett a sorsa? Tesszük fel a kérdést, és mindjárt megidézem az 1900 évnek a fordulóját. Az 1899, amikor éppen fordult az esztendő a 20. századba, hogy egy Chevalier nevű francia kanonok, pap, történész kétségbe vonta a lepelnek a hitelességét azon az alapon, hogy egy történész szemével igazolni csak úgy nagyjából 1357-től, amikor először Liribe kiállították, attól kezdve lehet egészen Torinóig pontosan nyomon lehet kísérni a lepelnek az útját. No, de mi van előtte? Egy hatalmas fehér foltot képzelt el, és azt mondta, hogy hát a történész nem tud ezzel mit kezdeni, azóta sok víz lefolyt a Dunán, Rajnán, Temzén és tovább, és egészen meghökkentő fölfedezések sorát tették olyannyira, hogy részleteket nem térhetek ki, hogy ez a bizonyos nagy fehér folt lényegében eltűnt, és nyomon tudjuk kísérni a lepelnek az útját. Azt nagyjából mindenki megérti, mondjuk ugye a történeti részlet az érdekességét. Az első kérdés, amit felszoktak tenni, hogy ki kapta vissza a leplet. Hát lehetnek különböző vélemények, az én véleményem abszolút egyértelmű. Az kapta vissza, aki adta, ezt pedig Arimatéai Józsefnek hívják. Hogy aztán mi lett a lepel sorsa, megegyeznek abba a kutatók, hogy a leplet mindig titokba kellett tartani. Hol ezért, hol azért, hol amazért. És megállapítják azt, hogy a keresztények a zsidó háború előtt, Krisztus után 70, akkor Nérónak ugye a szörnyű diktatórikus uralma miatt a zsidók föllázadtak, és akkor jöttek a római légiók, Jeruzsálemet elpusztították. A keresztények akkor már nem voltak ott, és megpróbálta, mint eredet kutató, filozófiai eredet kutató, megpróbáltam egyszerű és logikus választ adni, hogy merre mehettek. Hát a válaszom az, hogy nyugati irányból jöttek a római légiók, nem valószínű, hogy arra mentek, tehát keleti irányban mentek, és az első nyomok, tehát a második századból Edesszába vezetnek, Törökországban ma Urfa a neve, az Eufrátes mellett lévő, igen-igen jelentős keresztény városa volt a kelet-római birodalomnak. És ott nem részletezem, nem részletezhetek azt, hogy milyen nyomai vannak, az Abgárnál látható a kezébe egy kendő, rajta Krisztusnak az arca, és így tovább. Abban megegyeznek a kutatók, hogy Edessa különböző támadásoknak ki volt téve, a perzsák és a víznek a kiáradása is, és nagy a valószínűsége annak, hogy befalaszták a leplet védelmül, ahogyan Gyöngyösön a ferencesek is ugye befalaszták a könyvet, meg a értékeket, és akkor nemrégen megtalálták. Hosszú-hosszú időn keresztül el is felejtették, hogy el létezik, és amikor aztán olyan okból kibontották a toronynak a elfaladott részét, egyszer csak megtalálták a lepelt. A lepelnek akkor nagyon nagy visszhangja volt már, és volt egy ilyen ma is érvényes jelzője, hogy ez nem kézzel festett, és nem is kézzel festett. Telt múlt az idő, a dolognak a lényege az, amit én úgy fogalmazok, hogy a lepel soha nem tudott megnyugodni, amíg a legfőbb hatalomnak, vagy a legfőbb tekintélynek a kezébe nem került. Az akkor volt ugye a konstantinápolyi a császár, kelet-római császár, 944-ben már oda kerül a lepel, akkor már megvannak a nyomok, hogy hogyan köszöntik, és ilyen fantasztikusan érdekes dolog, hogy a császár beteg fekszik, de a gyerekek rohannak megnézni ezt a szenzációt, és iszonyatos csalódás éri őket, mert nem látnak semmit, minél közelebbről nézik a leplet, annál kevésbé láthatják, mert a leplet 2,5-3 méteres távolságról lehet úgy kivenni, hogy a rajta lévő és negatív fotóhoz hasonlítható testet és arcot föl lehessen ismerni. Az, hogy mi a különleges érdekessége a lepel konstantinápolyi tartózkodásának, azt a következőben emelném ki, mert 1204-ben fájdalmas emlékünk, és hát a keleti egyháznak, de a görög katolikus testvéreknek is ugye fájdalmas emléke keresztények ellen, hogy a keresztes lovagok akkor nagyon legyengült már a keleti birodalom, elfoglalják Konstantinápolyt, teljesen kifosztják, a leplet is viszik, és érthető módon a franciák, a főpolomposok, a fővezér, a templomosok, stb. Tehát így kerül a lepel Líribe. Na de közben miért izgalmas a konstantinápolyi tartózkodás a lepelnek két szempontból nagyon izgalmas. Az egyik azért izgalmas, mert a mi prai kódexünk, aminek a halotti beszéd része most volt kiállítva, Az világhírűvé lett, mert a mi prai kódexünkben, a Széchenyi könyvtárban őrzik, olyan ábrázolások vannak a leperről, amelyek egyértelműen és biztosan és minden más elérhető adatnál jobban bizonyítják, hogy ugyanaz a lepel, amelyiket most Torinóba őriznek. Csak egyet említek, három lukat égettek ki a leplen, hallottunk a tűzpróbáról, ugye? A tűzpróbá, valószínűleg az volt, hogy ugye, hogy ha nem égeti meg a tüzes vas, akkor hiteles, de a tüzes vas megégette, három lukat égettek benne, és ugye minden rosszban van valami jó, hát ennek a három luknak köszönhetük, hogy ugyanaz a három luk megvolt a későbbiekben is, ugye a torinói leplen ábrázolva, tehát az egyik beazonosítás lehetősége. A másik szenzációja a lepel konstantinápolyi tartózkodásának, hogy bizonyos időben, én egész pontosan nem tudom megmondani, mondjuk nagypénteken nem a teljes leplet állították ki, hanem négy része összehajtották, és a negyedik résznek, de egy törülközőnek a közepén ott van, hitem szerint és meggyőződésem szerint, Krisztus arcának a lenyomata, aminek az az izgalmas következtetése van, hogy a nyugati egyházban nagyon nagy kultusza volt a Veronika kendőnek, de valaki meg akarja tudni, hogy honnan származik a Veronika kendő, innen származik. Mert úgy nézett ki, mint egy kendő, és a szószoros értelmében ott van rajta a Krisztus arc, és ott vannak a vérnek a nyomai, csak hát éppen az a kis szépséghiba van, hogy a Veronika nem egy konkrét hölgy, aki mikor Jézus vitte a keresztnek a felső gerendát, elesett, akkor kendőjét oda nyújtotta neki, lehetett egy ilyen asszony, de a Veronika szó a véra ikona, az igazi ikon szóból származik, és mint érdekességet ugye megemlíteni, a nyugati egyházban a Veronika kendő ábrázolása rendkívül népszerű volt századokon keresztül, addig a keleti egyházban az ikonoknak az ábrázolása volt népszerű, és a jezsuita Pfeiffer professzor, de mások is kimutatták, hogy az orosz és a keleti ikon ábrázolások azok a torinói lepel akkori, ottani hát állapotából származtathatók, rendszerint nem közvetlenül, hanem közvetve. És tessék csak odafigyelni, a katolikus egyházban, és hát az ortodox egyházban is, tehát a kereszténységben, amikor Jézus Krisztust ábrázolják, akkor mindig a sajátos szakál, bajusz és a két oldalt leomló haj. Tehát adva van egy számunkra szinte érthetetlen, lényegében egységes Krisztus ábrázolás, amit a komoly szakemberek mondják, ő tulajdonképpen a torinói leperre lehet visszavezetni, mármint hogy az akkori állapotában, a 6. században már van a Szent Katalin kolostorban egy csodálatos Krisztus ábrázolás, és egy apró, pici kis titok, hogy hogyan is lehet ellenőrizni, kérem. A két szemöldök között van egy V alakú redőzet, és amikor ez a V alakú redőzet megjelenik például az orosz ikonokon, vagy megjelenik a nyugati ábrázolásokon, akkor ez mutatja, hogy, ha nem is közvetlenül, közvetve, a torinói lepel az inspiráló, az adja meg az indítást. Most lehalkítom a szavaimat. És zárójelben, és csak nagyon csendesen jegyzem meg, hogy én egy jó pár évvel ezelőtt egy országosan ismert férfiú újságbeli képén megtaláltam a V alakú repülőzetet. Le is fénymásoltam, el is raktam magamnak, mert soha életemben semmiféle arc máson ezt a V alakú repülőzetet a két szemöldök között nem találtam meg. Ez egy privát érdekesség. Tehát a konstantinápolyi tartózkodása alatt ezt a kettőt emelnénk ki. Utána ugye jött a fájdalmas dolog, kifosztották Konstantinápolyt, minden értékét, elérhető értékét elvitték, a javát Franciaországba vitték, és a templomosoknak a szerepét, az külön vizsgálják ebben a tekintetben. És hát egy jelentős időn keresztül annyiféle másolat volt, hogy nem ismerték föl, hogy melyik az eredeti. És Liriben történt aztán az, hogy először kiállították, és mint Jézus Krisztus halotti leplét állították ki, 1357 a püspök azonnal megtiltotta, mert azt hitte, hogy valamelyik hamisítványról van szó. Aztán utána megindult a lepelnek a története, a történész szemszögéből is, ugye hitelesen, és ennek a hiteles történetnek, nagyon sajnálom, hogy nem hoztam el, mert azt hittem, hogy pont. Tehát tulajdonképpen az igazi megrendítő drámai eseménye az, hogy 1532-ben a Sambéri várnak a kápolnája gyulladt, nehezen tudták a leplet megmenteni, és amit látunk, azok a fehér oszlányok, ugye, azok az égésnek a nyomai. A jó nővérek két év múlva befoltozták ezeket a lukakat, amiket az égés okozott, és tehát mögéje raktak olyan szövetet, ami a C14-es vizsgálatok szempontjából olyan zavarokat is okozott, ugye, hogy nem részletezem, hogy most honnan vették a vizsgálandó szövetet, és így tovább. Az érdekessége ennek a védő szövetanyagnak az, hogy ez már teljesen kezdett ugye tönkre menni, és akkor elhatározták, hogy leveszik és behelyettesítik, és erre egy kiváló svájci hölgyet, Frau Lemberget kérték meg, hogy ezt az műtétet, ezt a szövet műtétet hajtsa végre, sikeresen végrehajtották a lepel jövője és épsége érdekében, és mint minden ilyen vitatott és nehéz helyzetnek ennek is megvolt az a pozitívuma, hogy Lemberg asszony összetudta hasonlítani a torinói leplet az első századból származó maszadai leplekkel. Nem tudom, hogy mondjak-e, kell mondani valamit maszadáról.
Hát inkább menjünk túl rajta.
Menjünk túl rajta.
A kérdéseknek is.
Jó, tehát az a lényeg a dolognak, ugye, hogy az idő szalad, hogy nagyon hasonló szövés minták voltak, és így tovább. Az igazi szenzációt az jelentette, mert közben aztán a az illetékes grófok révén Torinóba került a lepel, és olyan szent is meglátogatta a népével, mint a Boromei Szent Károly, amivel kapcsolatban mindig megszoktam jegyezni azt, hogy inkább hiszek a szenteknek, mint az újság, bizonyos újságíróknak, ugye ebben a tekintetben, mikor a lepelnek a hitelességéről van szó. Az igazi szenzációt 1898-ban Secondo Pia jelentette, aki ügyvédként, hát amatőr fotográfus volt, a fotográfián őskorában vagyunk, megkapta a megbízást, hogy fotózza le a leplet, lefotózta, és szentül meggyőződve, hogy a lepel ábrázolása az egy pozitív kép, holott negatív kép. És ugye ismerjük a törvényszerűséget, a negatív negatívja egyenlő pozitív. A negatívon megpillantotta és teljesen transzba esett, ugye olyan élménye volt neki, hogy mikor megpillantotta a pozitívra fordított hitem szerint, ugye Krisztus arcot és testet, és mint a nagy felfedezőknél, általában neki is az lett a sorsa, hogy mindenfajta csalónak megbélyegezték, az utókor igazolta őt, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, Isten kegyelméből, hogy Secondo Pia 100 éves évfordulóját újra kiállították a leplet. Sas Attila barátommal autóba vágtuk magunkat, és elmentünk Torinóba, és én szerencsére még a látcsövemet is magammal vittem, és akkor nem kellett ott a sorokba végigmenni, hanem csak néztük, ugye olasz is elkérte tőlem. Másnap megint visszamentünk, megint néztük, szóval nagyon nagy élmény, vagy nagyon szép élmény, a Torinónak az új lepel múzeuma, amely ragyogóan föl van szerelve, és ott volt alkalmam látni a második támadását a tűznek, jó pár évvel ezelőtt történt, vastag, nagyon vastag üveggel, golyó ellen védték a leplet, és megint a tűz támadott, és csákányok és bárdokkal kellett beverni ezt a vastag védőüveget, hogy kimentsék, és hősiesen tűzoltók megint megmentették. Újra mondom, a világ az én szememben első számú és legkiemelkedő relikviája. Utána beindult a kutatás, ahogy a lepelnek a pozitív képen megjelent, újabb és újabb fotográfiák, és így tovább, és a csúcsot a 70-es évek jelentették, amikor amerikai kutatók, különböző kutatók összekapták magukat, és hát nem hittek benne, elmentek Rómába, na majd tisztelten megnézzük, aztán körülnézünk itt Rómába, és hazamegyünk, és akkor híres kémikusok, fizikusok, stb. És akkor megvizsgálták, és azt mondták, hogy kérem szépen, ez megrendítő valami, más emberként tértek vissza hazájukba. Zárójelben csak annyit jelzek meg, hogy mi magyarok mindenütt előfordulunk. A lepel lapjának, akkori lapjának, ma már az internetre van áttéve, köszönhetem Farkas Ilona révén, hogy 5 cikkemet lefordították olaszra, és megjelentették, és ezért hívtak meg engem aztán 2000-ben, nem csak előadást tartani, és nem csak a képeimet mutathattam be. Nem akarok ugye büszkékedni vele, de mégis elmondom a tényt, hanem a 6. kutatócsoportnak a vezetőjeként végül is hát az én szavaimmal fejeztük be a világkongresszust. Óriási élmény volt számomra, és ennek lett aztán a gyümölcse, hogy a Pax TV éveken keresztül, körülbelül minden második hónapban újra meg újra adta azt a majdnem félórás riportszerű valamit, amiben én bemutattam ezeket a kutatás eredményeket. Mikor robbant a bomba? Azt lehet mondani, hogy 1970-es évektől a Lepel hitelessége melletti érvek olyan erősek voltak, és annyira lehúzták a mérleget, hogy már azt hitték, hogy szinte bizonyosnak lehet lenni hitelességét, ugye akkor robbant a bomba, amikor elhatározták, vagy követelték azt, hogy a C14-es vizsgálattal vizsgálják meg a leplet. Hát a részleteket én most úgysem tudom elmondani, se idő, se mód, hogy ez a C14-es vizsgálat mind alapul. Tudományos kutatás, annyi bizonyos, hogy a dinoszauruszok korát kitűnően meg lehet vele állapítani, de a lepellel kapcsolatos vizsgálat nem hozott meggyőző eredményt. Három különböző laboratóriumban megvizsgálták, összesítették az eredményeket, és 1270-1390 közöttre tették a lepelnek az eredetét a C14-es vizsgálat szerint. Ez annyit jelentett, hogy a tudományos kutatásokban egy bizonyos fajta skizofrénia, tudathasadás állt be, olyan formában, hogy mondjuk ez az egy súlyosnak látható ér ellene volt, de 7-8 más ér viszont a lepel első századi eredete mellett volt. Szent Atyát is megkérdezték, azt mondta bölcsen, várjuk meg a tudománynak a további eredményeit, és tudományok további eredményei megjöttek. Már korábban megjött az, hogy azonosították az AB vércsoportot. Az igazi szenzáció az volt, amikor kimutatták a DNS-t. Hát, most nem tudom, hogy mennyit kellene és mit kell magyarázni a DNS-sel kapcsolatban. Az egy óriási jelentő dolog, ugye, hogy annak alapján lehet klónozni élő lényeket, hogyha épp DNS-t találna. Csak mint érdekességet megemlítem, hogy mint bizonyos baloldali sajtó azonnal az atyához, Czeiser Endrehez futott, aki vastag betűkkel nem restelte, úgymond igazolni, hogy a torinói lepel emberét klónozni lehet, mert megtalálták a DNS-t. Hát aztán én beszéltem a Czeiserrel, egy közösen szerepeltünk egy előadáson, már korábban ismertem, mondom, ne haragudj. 700 bázispárt találtak meg. A klónozáshoz 3 milliárd bázispár volna szükséges. Tehát szó nem lehet arról, és akkor én ezt meg is írtam, aki nem hiszi, jár után, bárki megnézheti az interneten, angol nyelvű előadást, miért nem lehet a lapnak az internet számában www.schrodit.articoli, miért nem lehet klónozni a lepel emberét, ahogy a tudomány nevezi. A Szent Atya szavainak végül is megvolt fogalmatja, igaza volt, mert 1994-ben jelentkezett egy Garza Valdez nevezetű, mexikói származású amerikai professzor, aki egy fantasztikus felfedezést tett a maja civilizációnak a relikviáit kutatva, és pedig felfedezte azt a láthatatlan bioréteget, amely különböző vastagságba ősi szöveteket, ősi tárgyakat belephet, és nagyon megzavarja a C14-es vizsgálatnak a lehetőségei. Többek között 1000 év, vagy annál nagyobb differencia is lehet, amikor egy testet vizsgálnak vele, és a testet beborító szövetet. Így történt meg az, hogy Rosalie David, kitűnő angol egyiptológus, azonnal ráharapott az eredményre, az, hogy ja, hát most már értem, hogy miért van az, hogy én Londonba, a British Museum legjobb C14-es készülékeim vizsgálom a múmiákat, és a múmia teste 1000 évvel idősebbnek bizonyul, mint az a szövet, az a bandás, amivel be van tekerve. Tehát a lepel ebből a szempontból megfiatalodhat, és ahol olaj van, és zsír van, ott a C14-jel nem lehet boldogulni. Például a rozmárokat vizsgálna, egy halott rozmárnak a tetemét vizsgálná valaki C14-jel, előfordult az, hogy nemhogy a múltban, hanem a jövőbe helyezte el a rozmárnak a keletkezési idejét, szóval nem. És ezt a leplet ugye olajba kimosták a nővérek, szóval több olyan probléma is megoldódik ezzel. Ma én azt mondanám, és ezzel lassan majd be is fejezem, azt mondanám, hogy semmi olyan komoly ellenérve nem lehet fölhozni, ami a lepernek a hitelességét kétségbe vonni, engedni, ennek ellen mindig megpróbálják, ugye most jön a globalizációnak az informatikája, először, hogy Leonardo festette. Tehát bebizonyították, hogy nem festve van. Akkor Leonardo fényképezte. Na de hát azt is bebizonyították, hogy háromdimenziós, és nem... Ja, hát akkor kitüzesítettek egy domborművet, és akkor a tüzes vas nyomot hagyott a leplen, és így keletkezett. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy erre a kitüzesített domborműre, amire egy leplet ráhelyeztek, hogyan lehetett oda csempészni Pilátusnak a pénzérméit, a két leptont, amelynek a nyomait a két szem héj fölött megtalálták, beazonosították, és még tudnám sorolni. Szóval én végig gondoltam azt a dolgot, kételkedő ember vagyok, ugye engem tökéletesen meggyőzött a lepelnek a hitelessége, és a befejező gondolatom az, aminek nagyon, de nagyon örültem, és amit szóban és írásban mindig hirdetek, hogy a katolikus egyház és a kereszténység életében évszázadokon keresztül, elsősorban a biblikusok, nem értették azt, hogy János apostol miért írja az evangéliumába oda nagyon határozottan és nagyon erőteljesen, hogy mikor bement a sírba, látta és hitt. Hát mit látott az üres sírt? Az asszonyok is látták, hogy Jézus testét elrabolták. János a leplet látta. Ő ott volt a temetkezésnél, én igyekeztem bizonyítani, hogy az X alakba elhelyezett kezek, azok Jánostól vannak, azóta felfedeztem egy egyiptomi papnak a domborművét, Krisztus előtt másik századból, ugyanezzel az X alakban eltemetve, ugyanígy temették el az esszénus papokat is, Amuszin még nem tudja, hogy miért rakták egyeseknek a keze X-alakban, a mások vigyázállásban vannak eltemetve. Hát valószínűleg a papok, ugye az egy rangos valami ott, X-alakban, és valaki olyas, valaki rakta X-alakban Jézusnak a kezeit, aki Kumránba járt, ez pedig János apostol volt. Péternek fogalma nem volt, hogy milyen áramütés érte Jánost, mert ő nem volt ott a temetésnél. Az János, hát hol van a vér? Hát a csurom véres volt, és akkor kinyitom a leplet, és akkor mi ez a fényes valamit, és így tovább. Látta, és itt nem az üres sírt látta, az üres sír soha senkit értelmesen meggyőzni nem tudott. Ezt látta. És ezzel a gondolattal fejezem be, meg azzal, hogy a hívő ember számára, mivel a lepel a testből kisugárzó fénynek a hatására keletkezett, aminek nincs természet. Magyarázata. Azt mondjuk, Jézus Krisztusnak nem csak a kínszenvedése és a kereszthalála van rajta a torinói leplen, hanem a föltámadásának a nyomai is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ja, mi is köszönjük, ez nagyon kimerítő volt. Még a legelején felfigyeltem, mert számomra nagyon fontos megjegyzésére, hogy így 80 évesen úgy érzi, hogy most van élete teljében, tehát amikor szellemileg is el tudott odáig jutni, hogy maximálisan tud teljesíteni, és ez számomra nagyon előremutató, mert a mai ember így a kor előre haladtával inkább sajnáltatja magát, és nagyon kevesektől lehet azt hallani, hogy nem az életkora fontos, hanem hogy mit tudunk teljesíteni. És ugye későbbiekben is elmondta, hogy sokkal fiatalabban, sokkal kevésbé érezte magát olyan életnek, olyan tapasztalatnak, illetve olyan tudással rendelkezőnek, mint manapság. Tehát számomra ez egy nagyon fontos dolog volt. Kérdezzetek?
Tessék csak!
Kedves gondolom, hozott fényképet is?
Hát azért nem hoztam, mert nekem, hát ide jöttem, azt hittem, hogy nem hozhatok képet, mert
én készültem, nekem otthon a könyvespolcomon van egy arckép erről.
Igen.
Körbeadhatom?
Úgyhogy tessék körbeadni, de úgy tessék körbeadni, hogy ez az az arckép, ami ellen én nagyon keményen harcolok. Mert na, ez az arckép, nem ez a másik, ahogy a másik oldalon lévő, ez az arckép, ránézek, ez egy bolti áru, a torinói lepel alapján készült, ha megnézem a szemeit, a száj egy érzéki száj. A haj egy amerikai filmproducernek a haja, szóval kiszépítve, és
idealizálva. A másik oldala?
Túl idealizálva, a másik oldala az eredeti. Az az eredeti. Na most ugye az én életemben azért sok minden van, olyan is van, hogy nem is tudom mikor, ott 15 éve, mikor elmegyek az új ember szerkesztőségébe. És akkor az egyik ilyen országjáró lepel előadásomat ismertették, és ezt a képet tették oda, hogy azért figyeljek föl, hogy azért kérem szépen itt ugye, és így tovább, és így tovább. És akkor egy német jezsuita már leleplezte ezt a bolti valamit, ami szép a maga módján, csak csinált dolog. Aztán elterjedt az, hogy tudom-e én azt, hogy a NASA életre keltette az arcot. Hát én író ember is vagyok, azonnal elképzeltem Hári Jánost kegyetlen iróniával, ami elviszi a NASA-ba, hol itt a főbejárat, mutassák meg nekem azt a képet, aminek az egyik oldalán beteszem ezt, a másik oldalán nyitott szemmel kijön ilyen nincs, a NASA nem ezzel foglalkozik. Az igaz, hogy van a NASA-nak olyan kitűnő szakembere, aki aztán az amerikai Lepel Egyesületnek elnöke lett, akinek köszönhetjük, hogy bebizonyította a NASA eszközeivel, hogy itt domborulat, tehát háromdimenziós a torinói Lepel, nem pedig kétdimenziós, miközben Isabel Picek, a magyar festőnő, aki Los Angelesben él, bebizonyította, hogy a világnak Leonardo-t is beleértve nincs olyan festője, aki pontos negatív képet tudna festeni. Tetszik tudni? Negatív képet.
Körbenézhetik a többet is.
Tessék körbenézni, mind a kettőt tessék megnézni. Ez egy kiszépített valami, amiről elterjesztették azt, ugye, mert a kereskedelem, a biznisz az mindenre képes. És itáliai testvéreinknek nagy tisztelet adassék, kérem szépen, de ott is vannak, akik bevették, ezt megcsinálták, mert ugye ez
megfizetni. A véleményét kérdezni, már a belsejében van szöveg, és a szövegből néhány mondatot írtam ki, hogy a nem látók is valamit éppen. Szidonba szőtték 2000 évvel ezelőtt. Ez stimmel?
Tessék?
Hogy a Szidonba szőtték 2000 évvel ezelőtt.
Ezt pontosan nem tudjuk megállapítani. Vélemények mindig vannak. A Farkas Ilona volt olyan kedves, hogy elárulta nekem, hogy levelek, özönem egy hozzájuk, és minden fél őrült, az minden kitalál valamit. Kérem, aki a torinói Lepellel kapcsolatban egyetlen komoly, igazolható, érdemleges dolgot fölmutat, az világhírű ember.
És amit azt már hallott, ugye a Lepell lenyomatát nagy energiájú kisugárzás hozta létre, a foltok nem rákenődések, hanem ennek a futónyomata. A feltámadás titkának hordozója, kódolt adattár. Számítógéppel értékelték az adatokat, valóban Sidlepel és ABV csoportú ember nyomaival, és a Szent Arcis komputer segítségével készült.
Elfogadom, hozzátéve azt, hogy azért a Magyarországon is van fizikus, aki a fényerőt próbálja mérni, hogy többféle mérések vannak, hogy aztán ezek mennyire pontosak, azt én nem tudom, és engem különösebb módon nem is érdekel, mert a lényeget nem érinti, a lényeg pedig az, hogy test kisugárzására keletkezett. Ami borzasztóan fontos még, tessék csak nyugodtan mondani.
Na, vége. Csak ilyen.
Jó? Tehát mondom, ez hiteles, ez minden oké, csak többfajta kutató is van, aki megpróbálja a sugárhatást megmérni. Nem tudom, hogy milyen sikerrel, lényegen ez hát nem változtat.
Jó, ha van következő kérdés, az jöhet.
Tessék parancsolni! Itt csöndet!
Azt szeretném megkérdezni, annak ellenére ennek a torinói Lepellnek mai nap őrzik-e a biztonságát, mert hát sajnos könnyen előfordulhat, hogy tönkre mehet, vagy bármi, ami az eredeti, tehát őrzik-e a biztonságát?
Maximálisan őrzik a biztonságát, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultak abból a majdnem teljes tragédiából, ami bekövetkezett, amit említettem, golyó ellen védték,
és tűz
és újra tűz támadta, de ne felejtsük el, hogy ez a tűz az esztergomi bazilikának a kupolájába is kitört, mert a legkülönbözőbb okok előidézhetik, erdőtüzek egy eldobott cigaretta végből, az áramnak is ugye megvannak a maga veszedelmei, ugye szikrát hány, kigyullad, stb. Szóval a tűz ellen mindenféleképpen továbbra is védeni kell. de maximális biztonsággal.
Következő kérdés.
Megkérdezném, hogy hogy került tulajdonképpen Torinóba? Az rendben, hogy a franciák ellopták, illetve elrabolták, ez oké. Okay. De utána miért pont Torino lett el, hogyha így mondjuk, mert
igen,
akkor lehetne
igen,
akár...
Igen. Azt hiszem, egyikünknek sem kell magyarázni Savoyai Jenőnek a szobrát a Budai várba. Ott akkor abban a sávban, a svájciak így mondják, a Savoyárdok uralkodtak. Tehát a Savoyai hercegnek a tulajdonában volt, és az ő, hát úgymond tulajdonában volt a Torino is, tehát ez a, oda ment, és ezen keresztül, de, amint mondtam, hogy addig nem nyugszik a lepel, amíg a legfőbb hatalom, vagy a legfőbb tekintély kezébe nem kerül, ez most a pápa, aki a torinói herceg hagyatékaképpen tulajdonjogilag megörökölte a mindenkori pápa, természetesen nem akarom azt mondani, óva intem a Szentatyát, hogy Torinóból Rómába akarja elhozni. Vagyok annyira őszinte, hölgyeim és uraim, hogy megvalljam, hogy Torino és Róma között akkora feszültség van politikai múltból kifolyólag, és ez a lepet is érzi. Tehát a torinói kutatóknál a rómaiak nincsenek jelen, a római kutatóknál a torinóiak nincsenek jelen. Fájó dolog, hogy a katolikus egyházon belül ilyesmi megtörténhet, de ennek nagyon mély politikai okai vannak, hiszen második Viktor Emánuel, vagy az első, az még Torinóban tartott, az volt a főváros a Rómának, és ugye elment Rómába, akkor ugye, hát nagyzásával fölépítette azt a hatalmas kolosszust, emlékművét, ami hát nem egészen illik oda a római császároknak, ugye a csodálatos emlékmúltjához. Szóval ez van. Én ott voltam az Orvietói világkongresszuson, ott torinóiak nem szeret.
Jó, következő kérdés.
Jó tudni, hogy nem csak a magyar.
Hangosan van.
Ez nem a másik.
Jó, akkor legyen a kérdés, és hangosan.
Egy gondolat csak, hogy elgondolkodtak-e már azon, hogy miért mindig a tűz az akarja, hogy hát, vagy egyáltalán miért mindig a tűz bántja ezt a
hát mindig, hát kétszer, tetszik, hogy minden, de el nem tudták képzelni, hogy ez a torinói domban is megtörténhet, ahol külön kápolnába volt tulajdonképpen lepel, de hát az a Szentpéter templomban is megtörténhet, szóval a tűz az már csak ilyen. Jó. De ugyanakkor természetesen védeni kell a félőrültek ellen, mert életemnek van egy olyan bölcsessége, amit megosztok másokkal is, hogy a világnak nem az őrültek a fenyegetői, hanem a félőrültek, akik szabadon mozognak, politikába, Hitler, stb. Ő a félőrültek, akik között zseniális emberek is vannak, ugye? És előfordulhat, hogy egy zseniális sorozatgyilkos, ugye, ezzel éli ki magát, hasfelmetsző jacket hiába próbál utalni, nem voltak képesek elfogni, olyan zseniális volt. Tehát a félőrültek, és ezek a félőrültek közül az egyik fájdalom nekünk, hogy magyar, ugye, ő egy kalapáccsal nekirontotta Michelangelo Pietájának, és ugye ezek a veszélyek állandóan fönnállnak. Egy szerencse, idézőjelben és némi humorral mondom, hogy képtolvajoknak nem sok esélyük van, hogy a torinói leplet elvigyék, ugye,
Mivel fent van a kupolában egész magasan, ugye, ha jól tudom?
Igen. Igen, és akkor mindig fölmenek, hogy gyújtogatás, vagy pedig egy véletlen elektromos kisüdék, mit tudom én, micsoda, de hát az elektromosság az veszélyes, mert nem lehet állandóan ottan frissen tartani a dolgokat is itt abban.
Jó, következő kérdés. Akkor én azt kérdezem meg, hogy van-e egy másik lepel ugyanabból a korból, ami jelenleg létezik.
Na hát én vártam ezt a kérdést. 8 darabról tudunk, ami pontos másolat. Az első pontos másolat az a Torinóban van, mert a másolatot mutatják a Torinói Lepel Múzeumban. Gyönyörű, modernizált szín. Hogy hiák a filmvetítő teremben minden, amit el tudunk képzelni. A másik Párizsban van, a harmadik Prágában van, aztán Amerikában, stb. 8-ról tudok, és most jön a nem egyes, hanem kettős meglepetés, hogy az egyik Magyarországon található. A másik meglepetés, hogy amiről vajmi kevesen tudnak. Azt a templomot, azt a plebániát, ahol a lepel pontos másolatát őrzik, Lajos Mizsének nevezik. Televízió is volt ott, én ott voltam a televízióval. És a Lajos Mizsei plebános a tanítványom volt. És a Lajos Mizsei plebánost nagyon keményen kérdőre vonnám, ha engedné. Kérdőre vonjam, hogy hogy létezik az, tessék mondani, hogy létezik az, hogy ott van a lepel eredetije, de amellé a pozitív formáját is ugyanolyan nagyságba oda kellene tenni, mert az teszi egy közönséges halandó számára élvezhetővé. A plebános atya ezt nem csinálja. Úgyhogy oda mennek az emberek, aztán azt nagyon nehéz kivenni, ugye, hogy hát a szövése, minden a lenvászon anyaga, minden ugyanaz. Mondom, hogy tettél te erre szert, és stb. Hát ez Magyarország, kérem szépen. Most a magyar önismeretünkre is szerzhetünk, mert ott voltam a Orvietói világkongresszuson, fantasztikus élmény volt, és akivel szóba álltam, és aki ismerte a Prahai Kódexnek ezt a világhírű kettős ábrázolását, Jézus eltemetése 12. század vége, Konstantinápolyból, azt hitték, hogy én azt láttam. Mondom, hát sajnos én azt és az utóbbi két évvel elkezdtem lépkedni, mocorogni, fordultam fűhöz, fordultam fához, hogy adják ki a Prahai Kódexnek a már eddig kiadott részleteit, hiszen abban van a halotti beszéd, a két óriás érték, és a Krisztus ábrázolás, és ilyenek a magyarok, azért, mert egyházi jellegű dolog, tehát persze, hogy a pártállam idején nem, utána meg azért nem, előtte azért nem, utána azért nem. A közelmúltban Istennek legyen hála, gyönyörű kiállítást kínál a Széchenyi könyvtár, ahol őrzik a Prahai Kódexet. Eredetiben mutatták a halotti beszédet, de mivel a magyar nyelvnek az éve volt, erre koncentráltak, és a gyönyörűen bemutatták másolatba a konstantinápolyi két ábrát, ami Krisztus temetését ábrázolja, és a világhírű, amire igazolni lehet azt, hogy az a leppel, ez a leppel. Borzasztóan fontos dolog, ugye?
Most a kérdésemre kapott választ.
Ja, most akkor mi is volt még a kérdés?
Kérdés, majd mondom, mert most ez két kérdést is, további kérdést is felvetett bennem. Az egyik az, hogy én tulajdonképpen arra gondoltam, hogy létezik-e olyan lepel, amiben egy akkor meghalt más valakit temettek el, vagy burkoltak be, tehát maga a lepel anyaga, meg van, tehát van-e olyan lepel?
Olyan lepel nem létezik,
nem? Jó,
akkor megközelítőek sem létezik, mert a keresztre feszítésnek különböző formái voltak, emberek azt hiszik, Jézus Krisztus nem az egész keresztet vitte, hanem a keresztnek a felső gerendáját. Már a bíboros úr is, amikor ezt a liturgiát megcsinálták, ő, hát nem eredeti nehéz fával, de ő a kereszt a felső gerendáját vitte. Szerencsés embernek mondhatom magam, mert Orvietóba összeismerkedtem egy Rio de Janeiro-i arcplasztikussal, aki egyúttal lepelkutató is. És ő megengedhette magának, soha életemben még olyan képet nem láttam, hogy hitem szerint a lepelembere Jézus Krisztus hátán, ahol megszámálhatók a korbács ütések. A vér vérszínűnek látszik, a kép olyan plasztikus, hogy a sebek szinte kidomborodnak, egyszerűen lélegzettel állító, mert ugye az eredetiben a szakáll fehérnek látszik, stb. Hiszen egész másra. Ő megengedte magának, tehát olyat, akinek a tövis koronája és az oldalsebe és a többi, tehát ilyen nem létezett. Ami létezett, régészeti lelet, nagyon értékes lelet, egy keresztre feszített zsidónak a sarok csontja, amelyben benne maradt a szög. Tehát lehet, hogy egy kicsit ünneprontó vagyok, de hát Géza barátom is helyeselni fogja, amikor azt mondom, nehogy azt gondoljuk, hogy Arimatéi József vette le Krisztus testét a keresztről. Ez egy pars pro toto, egy embert megneveznek, aki stb. A keresztről csak a kivégző osztag tagjai vehették le a testet, mert ők teljesen föl voltak szerelve fogókkal. Jézus Krisztusnak nem a lábfeje közepét ütötték át, hanem a sarok csontját, ugyanúgy, mint annak a zsidónak, akinek megmaradt a sarokcsontja és a szög benne van. És a képen világosan lehet látni, a képennek a hátoldalán, hogy hol van a saroknak a végén az a vércsík, ami mutatja azt, hogy hol ütötték át. Egyetlen szöggel. Ebben megegyeznek a kutatók. Itt is akart, mire is akartam, hogy te válaszol. Tehát megközelítőleg nincs még egy olyan keresztre feszített, aki tövissel volt koronázva, akinek az oldal sebe olyan, hogy a legkiválóbb német kriminológiai szakorvosok állapították meg, amit a Szentírás úgy, hogy vér és víz folyt ki, miért folyt ki a víz, és miért folyt ki a vér. Egyszerűen fantasztikus a fiziológiai hitelessége a sebnek, pontosan megállapítható, hogy milyen szélességű római lándzsával volt átütve, Viszont nem kérdezte senki azt, amit általában megszoktak kérdezni, hogy tessék már mondani, hát a szív bal oldalon van, ez meg jobb oldalról van átütve a láncsával. Hát mi történt akkor? És a válasz kérem szépen erre az, Víz László barátomtól tudtam meg, hogy képzeljük, ez elsősorban a kivégző osztagadni külföldi volt. Azok szírek voltak, azok gyűlölték a zsidókat, stb. Tehát a kivégző osztagnak a tagjai, szírkatonák voltak. A százados római volt, és a százados, amikor parancsot adott arra, hogy ez egy nagyon humánus intézkedés volt, hogy biztonság okáig láncsával szúrja át, akkor berögződött a szírzsoldosba az őrmesternek, hogy így mondjam a szava. Ide figyelj, te barom! Tehát ugye mondom, hogy hiány. Ha az ellenséget szúrod a láncsáddal, a bal kézbe tartja a pajzsát, ne oda szurkálj, hanem jobbról a pajzs mögé próbálj beszúrni. Félelmetesen hiteles a dolog, mint ahogyan félelmetesen hiteles Pilátusnak a két pénzérméje, amely a legolcsóbb pénzérme volt a lepton, megfelel a mai 5 forintosnak. Azt tették rá a szemekre, mert Jézus ugyan lehúnyta a szemét, amikor kiadá lelkét, de amikor levették, akkor kinyílhattak a szemek, és a római katona természetesen nem fogja sem ezüsttel, sem arannyal lefedni a szemeket, hanem a legolcsóbb pénzt, a leptont alkalmazta, azt látták, hogy a százados nagy szimpátiával viseltetik a kivégzett iránt, tehát ugye igyekezett. És álljunk meg egy pillanatra, ezzel érveltem én kedves kollégáimnak, akik a pártus Jézust vallják, Jézus pártus herceg volt, Mária Babba Mária volt, ugye? És Jézust az iráni, a pártus liturgia szerint temették el, mert még magyar vezérek is voltak, ahol pénzdarabokat találtak meg. Hát petje volt az illető tanárnőnek, mert én azonnal rákérdeztem, és ezt azt hiszem mindenki megérti. Tessék mondani, kedves kolléganő, hogyha Jézus, mint pártus herceget temették volna el. Ön el tudja képzelni, hogy a legúcskább római pénzt teszik a szemére? Akkor annak aranypénznek kellett volna lenni. De a legolcsóbb leptont rakták a két szemre, és ezért logikus a következtetés, hogy római katona, kivégző osztag valamelyike, akkor kinyírtak a szemeket, emberi dolog, hogy a szemeket le kell zárni, akkor lezártak két leptonnal, amelyet fantasztikus kutatás után úgy találtak meg a nyomaiban, hogy még azt is kiderítették, hogy Pilátus pénzérméjét, most jó helyen mondom a Géza jelenlétében, koiné nyelven, tehát a hibás görögséggel írták föl, mert valószínűleg ez volt a használatban, de a legjobb pénzügyi szakértők azonosították a hiányzó betűket, kiegészítették, és hát íme a bizonyság, ha egy vezért vezérként temetnek el, akár a pogányok, akár a pártusok, akkor aranypénzt használtak volna. Itt viszont a leptonnal a legócskább római pénzegységet használtak föl.
Jó, Hát én sajnos lejárt az
idő. Lejárt az idő, most már elszaladt az idő. Nagyon,
nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszett jön, és ilyen kimerítően hallhattunk a torinói leperről. Egy rövid kérdés és egy rövid választ kérnék, milyen tervei vannak még?
Tessék?
Milyen tervei vannak még?
Hát olyan tervei vannak, hogy nem sokára Rákospalotára fogok menni, ahol kaptam egy meghívást, és ahol már egy komolyabb közösség összegyűlik, de hát mivel nem tudtam fel a hallgatóságot, akkor gyakorlatilag magammal viszem összetekerve a teljes életnagyságú testnek a rekonstrukcióját, kitekerek, fölrakjuk a falra, és az én 14 diaképemet, amit levetítek, és a levetítés közben szerepel ez a csodálatos véres hátkép, ahol nem csak az ostor csapásoknak a nyomai láthatók, hanem életemben soha nem láttam. Ferde alakba az a véresre horzsolt hát, amit a keresztfának a gerendája okozott. Jó. Megdöbbentő látvány nekem elhihető.
Mikor lesz ez
az előadás? Mikor és hol lesz?
Fejből nem tudom, Rákospalotán ezt fejből nem tudom, telefonon meg lehet tőlem kérdezni, majd otthon megvan. Ő valamikor 20-a táján, 20-a után, ő mondta az illető bevános atya, hogy hát jól fel akarnak készülni és minden, tehát odébb rakják inkább a dolgokat, nem baj, mert most már nekem birtokomban van az a teljes színes életnagyságú kép, ami hát, hogy így mondjam, a csúcsa volt a testkutatásomnak, testképet vittem Orvietóba is, és most tartok ott, hogy az akkori kaparás technika és fénymásolás technika után áttértem a kompjúter festésnek a technikájára, hogy a könyveimnek az illusztrációit egy kicsit ugye helyrehozzam, nem akarok önállóan festeni, és ebbe raktam bele az eredetit, és ezen dolgoztam, és soha életemben, és soha senki olyan közelben nem. Ott lehet látni a fejét, az égésnek a csíkjait, onnan van kibontva az a Krisztus test, ami végre valahára már szakál, sötét, és megrend, minden vérnyom ott van rajta, és úgy van kibontva a kompjúterfestésnek a technikájával, hát én állandóan 96-tól mással nem foglalkozom a szórakozásomban, hogy ezt a szót használjam. Most a kompjúterfestésben oda jutottam, hogy a plebánia fölkérésére nagy ellensége vagyok a gicseknek, az előbb is rámutattam. Találtunk egy olyan római ikont, ami teljesen sötét és hát alkalmatlan, annak az arany glorioláját megtartottam, és alapjaiban Mária és a kis Jézus, de teljesen fölfrissítettem, fölélénkítettem, és hosszú-hosszú kutatás után a plebános, hogy ez tökéletes, ezt visszük el ajándékba, abba a faluba, ahová megyünk, én pedig azt mondom, egyet csináljátok magatoknak, és egyet jutalmul nekem belőle, a szépen megfelelő nagyságra, ugye, mert a képet az föl lehet nagyítani, gyönyörű aranykeretbe betesszük, és egy hatalmas küzdelem a magyar katolikus egyház egyik vérző sebe, az a rengeteg gics, ez ugye a görögkatolikus testvérekre nem igen vonatkozik, mert az ikon megmentette őket ettől, ott is vannak kisebb vonat. Előfordult, hogy elmentem a Szent Istvánhoz húsvétkor, hogy veszek egy szép képet, gics, hátám gics, és akkor kérdeztem meg, hogy az a magyar nép, amelynek olyan népi remek művei vannak házakba, öltözetbe, eszközökbe, táncba, énekbe, hogyan fajulhatott oda, hogy ezekben a gyönyörű, patinás falusi házakba gicses bolti Máriák és Jézusok kerültek. Ezeket én úgy nevezem, hogy Jézus Krisztusnak, Máriának és a szenteknek a hamis tanúi. Ahelyett, hogy közelebb hozná bennünket Jézus Krisztus hiteles, a Máriát, stb. És itt az ikonból előhoztam, újjá varázsoltam, újjá alkottam, és még azt is sikerült elérni, hosszú küzdelem után, néha éjszaka is, hogy Mária arcán egy olyan finom mosoly jelenik meg, ami egy kicsit a Mona Lisa megszentelt formájára emlékeztet.
Köszönöm. Köszönöm szépen.